Istenek igényét Pál apostolnak a korintusiak azért első leveléből fogom felolvasni, hogy a vázlaton is írva van, három szakaszt fogok olvasni, először a 15. rész 3. versétől a 6. versét. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Hogy tudnunk Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a 3. napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. 12. verstől a 19. versig. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy föltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak föltámadása? Hiszen ha nincs halottak föltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk. Mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek. Még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És végül az 56. verstől. A halál hullán ki a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolgatjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Eddig Isten igéje. Menj, Atyánk, újra és újra, hálásan köszönjük neked a te igédet, azoknak bizonyosságát, hogy azok tőled valóak, megbízhatóak, azokra az életünket ráépíthetjük, életünket hozzászabhatjuk. Nyugodtan reménykedhetünk mindabban, amik megirattak, hogy azok valóban úgy vannak. Köszönjük, hogy Krisztus föltámadt, valóban föltámadt. Nem kell bizonytalanságban élnünk e felől, nem kell kételkednünk, hanem az életünknek a kősziklája lehet a feltámadt Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy ezt a mai napon is vésd a szívünkbe, hogy Krisztus föltámadt. Ez lehet a reményünk ebben az életben és az eljövendőben is. Köszönjük, hogy nem vagyunk minden embernél nyomorultabbak, mert Krisztus föltámadt, és minden embernél boldogabbak, és reményteljesebbek lehetünk. Kérünk, hogy olvasd a szívünkbe a te szent lelked által ezeknek a bizonyosságát. Ad nekünk húsvét örömét, a te áldásod áraszt ki mindannyiunkra, ígérnek hirdetőjére, Montira is, hogy te lelked által tudja mindazt szólni, amit a mai napra elkészítettél mindannyiunk számára. Add meg ezt számunkra a te kegyelmedből, a te dicsőségedre, mindannyiunk épülésére. Az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen.
Húsvét vasárnap. Azért jövünk össze, mint keresztény gyülekezet, mert ünnepeljük. Azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Amikor Paul írt erről az eseményről, az első Korintus 15. részben, az első dolog, amit Paul csinál, ő mondja a tényeket. Azok a dolgok, amiben lényegében ő mondja, ezek a dolgokról nem lehet vitatkozni. Ezek a tények. Az első dolog, amit ő mond, amikor felsorolja a tényeket, az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Az a tény, és senki nem tudott vitatkozni vele lényegében, hogy Jézus Krisztus meghalt. De Paul egy kicsit tovább viszi azt a tényt, és ő azt mondja, hogy miért halt meg, és ő azt mondja, hogy ő azért halt meg, a mi bűneinkért. Lehetséges, hogy valaki tudna vitatkozni azzal, és azért Paul úgy érzi, hogy tovább kell lépni. Miért tud mondani azt, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért? És ott jön a második és a harmadik tény. A második tény, amit olvasunk itt a negyedik versben, azt, hogy eltemették. Megint valahogyan ez megerősíti azt a tényt, hogy Jézus Krisztus meghalt. Nem fognak temetni valaki, aki nem halt. Ha olvasunk ezt a részt, akkor látjunk, hogy a római vezetőkben nem volt semmi kétség afül, hogy Jézus Krisztus meghalt. És azért eltemették. És miután temették, jön a harmadik tény, ami az a tény, amilyen all, ami hitünk. És az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a harmadik napon. És miután Jézus feltámadt, mi olvasunk itt, hogy ő megjelent Péternek, ő megjelent a 12-nek, és utána ő megjelent több mint 500 embernek. És amikor Paul mondja ezt, ő azt mondja, hogy és abból az 500 emberből a mai napig a legtöbb még mindig él, és még mindig tudnak, mint szemtanúk, beszámolni arról, hogy ők találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal. Valahogyan Isten gondoskodott arról, hogy ne legyen csak egy, vagy két, vagy három tanú, aki tudna mondani azt, hogy én találkoztam a feltámadott Jézussal. Hanem 500 tanú volt. Én azt mondom, a bíróságon, ha van egy olyan helyzet, ahol egy ember mondja azt, hogy ezt láttam, akkor esetleg lehetne támadni az ő mondani valót. Esetleg két-három ember is tudna összebeszélni valamit, hogy mi történt és hogyan történt. De ezt csinálni 500 emberrel, én azt mondom, hogy lényegében ez lehet. Valahogyan azt kell látni, hogy nem lehet vitatkozni a tényekkel. Nem lehet vitatkozni azok a tényekkel, hogy Jézus Krisztus meghalt, Jézus Krisztus megtemették, és Jézus Krisztus feltámadott. De valahogyan én azt látom, hogy a mi életünkben sokszor a tények keves. Azért mondom ezt, mert vannak olyan dolgok, amit mi tudjunk. De annak ellenére, hogy mi tudjunk valamit, mégse befolyásol a mi viselkedésünket. Tegnap este hallgattam a rádiót, Chicagóból, szerintem senki más ma este nem hallotta azt, amit én hallottam. De az egyik reklám, egy érdekes reklám volt. Két lány beszélt a reklámban, és lényegében ugyanazt mondtak. Az egyik lány azt mondta, hogy tegnap este egy szórakozó helyen voltam, és egy kicsit túl sokat ittam. A másik lány azt mondja, hogy tegnap este egy szórakozó helyen voltam, és egy kicsit túl sokat ittam. Első lány azt mondja, kimentem, és beültem a kocsimba. A másik lány, kimentem, és beültem egy taxiba. Indultam hazafele, és ott váratlanul az utcán állt egy férfi előttem. indultunk hazafele, és váratlanul ott egy fiú a taxi előtt. Nem tudtam időben fékezni, ütköztem a férfival, és a férfi meghalt. A taxi sofőr nagyon nehezen tudott fékezni, de időben meghalt. A reklám beszélt arról, hogy nem szabad vezetni, ha valaki alkohol fogyasztott. És valahogyan próbált mutatni azt, hogy mi a különbség. Én azt mondom, hogy mind a két lán abban a helyzetben tudta a tények, tudta, hogy veszélyes vezetni ilyen állapotban, de az egyik lán a tények ellenére ő tovább, ő mégis beült a kocsiba, és ő vezetett. Egy egyszerű másik példa, ma délután sokan fogunk hazamenni, és lesz egy ünnepi ebéd, és van egy páran köztünk, aki tudjunk azt, hogy korlátozni annyit, amit eszek, mert nem akarok fölszedni még egy pár kilót. De ott az ünnepi ebéden a házi asszony azt mondja, még egy kicsit, és mi azt mondjuk, hogy persze. Tudjunk a tény, tudjunk a következmény, de mégis csinálunk. Amikor én gyerek voltam, itt cigarettadobozon nagyon kis apró betörkben, én azt mondom, olyan kicsi apró betörkben, amit az ember lényegében nem is tudta olvasni, volt valami azon, hogy a dohányzás káros az egészségre. Én azt mondom, hogy az évek folyamán egyre nagyobb lettek azok a betörk. Én azt mondom, hogy szerintem egy-két év múlva az lesz, hogy az ember nem is fog nőni, hogy ki melyik cigaretta az, melyik szégtól, mert csak az lesz rajta a dobozon, hogy káros az egészségre. De annak ellenére az ember tudja ezt a tény, hogy ez káros nekem, de mégis csinálja. Azért mondom ezeket a példákat, mert én azt mondom, hogy az életünkben van számtalan terület, amikor mi tudjunk a tényeket. Lényegében mi nem tudunk vitatkozni a tényekkel, de mégis mi csináljuk valami mást, mint a tények, mondanám, bátorítanak minket. Ebben az igé szakaszban Paul beszél arról, hogy mi lenne, ha ezek a tények nem lennek igazak. És a 12. verstől a 14. vagy a 19. beszél arról, hogy mi lenne, ha ezek a tények nem lenne igazak. Az egyik dolog, amit mond a 14. versben, inkább ezzel szól nekem, azt mondja, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk. Ez az ige azt mondja, hogy ha Jézus nem támad fel, akkor jobb lenne, ha én keresném egy másik állást. Mert azt mondja, hogy az, hogy én fölállok és én predikálok, ez az ige szerint az hiába való lenne, ha Jézus Krisztus nem támad fel a halálból. De nem áll meg ott, nem csak az én munkám hiába való, hanem folytatja azt a 14. versben, de hiába való a ti hitetek is. A kérdés az, hogy a mi hiszünk van valami alapja, vagy nincs. Jól ismerjük azt a példát, hogy ha egy tavan van jég, és tegyünk fel, hogy az a jég egy jó 30-40 centi vastag, tél közepén. Ha mi hiszünk abban a jégben, és rálépünk arra a jégre, az a jég fönt fog tartani minket? Igen. Miért? Mert olyan nagy a mi hitünk? Nem. Azért, mert az a jég vastag, ez még megbízható. De ha várjunk egy pár hetet, és egy másik alkalommal kimenjünk arra a tópartra, és akkor még mindig ott van a jég rajta, de most már csak fél centi vastag. És én azt mondom, hogy most már nagy az én hitem, én fogok rámenni a jégre, mi lesz velem? Beleesem a vízbe. Mert a tény az, hogy a fél centi vastag jég nem tud fönt tartani engem. Hiába való az én hitem, ha a tárgy, amiben hiszek, nem megbízható. A jég az egy olyan tárgy, ami változik. A jég az változik az időjárással. Isten nem változik. És azt kell látni, hogy valóban, ha amit Isten mond, ha amit Isten tett nem igaz, akkor valóban hiába való lenne a mi hitünk. Folytatja itt a 17. versben, azt mondja, hogyha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek. Még bűneitekben vagytok. Ebben az igében látjunk azt, hogy Paul fölhoz mi a probléma minden ember életében. És azt látjunk, hogy minden embernek van egy probléma. És a probléma az, hogy mi bűnösök vagyunk. És a kérdés, amit fel kell tenni, az, hogy mi a megoldás a bűnös embernek. Mi a megoldás a bűnös embernek? És én azt mondom, hogy mi tudunk körülnézni a világban, és mi tudunk látni azt, hogy különböző hitek, különböző emberek mondnak különböző megoldásokat. Vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy a megoldás az ember bűneinek a jó viselkedés. Azt mondnak, hogy ha többet teszünk, ha többet igyekezünk, ha többet próbálkozunk. És azt kell mondanom, hogy sajnálom, én látom, hogy nagyon sok gyülekezetben akarattal vagy akaratlanul az emberek jut erre a pontra. És valahogyan őt éreznek, hogy az én feladatom megfelelni Istennek. De azt kell mondanom, nem tudsz megfelelni. Senki nem tud megfelelni Istennek. Isten azért adta a törvényt, hogy az mutatja nekünk, hogy egy probléma van. A törvény maga nem a megoldás, az csak mutatja, hogy van problémát. Ugyanezt, ahogyan már mondtam azt a példát, lehet mondani, amikor az ember használ egy vérnyomás mérő. A vérnyomás mérő az ember életében mutatja, hogy van egy probléma. Mutatja azt, hogy túl magas a vérnyomás. De azt kell mondanom, hogy egy vérnyomás mérő nem tud meggyógyítani senkit. Én azt mondom, hogy inkább pont az ellenkező. A legtöbb ember, ha méri egyszer a vérnyomást a vérnyomás mérővel, és látja, hogy magas a vérnyomása, mit csinál? Kezd izgulni. Fú, mi van? Nem is csináltam semmit. Már nincs semmi oka, hogy magas legyen a vérnyomásom. Már nem volt semmi stressz az életemben. Miért magas a vérnyomásom? És már van stressz. És ha még egyszer egy pár perc múlva nézem a vérnyomásom, még magasabb lesz. És én azt mondom, hogy valahogyan ez van az Isten törvényével. Az Isten törvénye mutatja, hogy probléma van. Látom, hogy probléma van, utána megcsinálom azt, amit nem kellett volna csinálni, és akkor még idegesebb vagyok magammal, hogy miért nem csináltam azt, amit kell csinálni. Most már jobban kell idekezni. Hiába való a mi hitünk, ha Jézus Krisztus nem támad volna fel a halál. Ha Krisztus nem támad fel. Azt kell látnunk, hogy szükségünk van segítségre, és Jézus az, aki ad az a segítséget. Ha ő nem támad fel, akkor nincs segítség. Ha Jézus nem adja a megoldást, akkor nincs megoldás. Galata levélben a második rész, a 21. vers. Én nem vettem el az Isten kegyelmet, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Van igazulás a törvény által? Nem. Akkor, ha nem, akkor szükség van arra, hogy Jézus Krisztus meghalt, értünk, hogy ő adjon az utat. A János 14:6-ban Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak én által. Mi mindig keresünk egy másik utat. Próbáljunk okos lenni, hogy mi lenne, ha ezt, mi lenne, ha az. És Isten azt mondja, hogy ez az út. Ezen az úton kell menni. Amikor mi menjünk valahova kocsival, és mi nem ismerjük az utat. És az ember azt mondja, hogy ez az egyetlen út, amilyen lehet menni. Mint büszke férfi, én általában azt mondom, hogy biztos van más út. Az sokkal rövidebb lenne, ha arra mennénk. Én arra fogok menni. Én emlékszem egy pár évvel ezelőtt, kint az Egyesült Államokban, minden évben mentünk egy vidéki gyülekezetre szolgálni, amikor otthon voltunk. És ismertem egy jó utat, a legrövidebb utat. És És mielőtt indultunk arra az alkalomra, az ember, aki hívott minket, hogy a megszokott úton ne gyere, mert a híd javítnak most, és azon nem lehet átmenni. És valahogyan én elfelejtettem, hogy ő mondta ezt, és én mentem a régi megszokott úton, mert késésben voltam, és azt láttam, mondom, hogy sietni kell. És érkeztem egy keresztülésre, és láttam, hogy ki volt írva a tábla, hogy ezen az úton nem lehet menni. Legalább akkor elfogadtam a tanácsot, és nem próbáltam tovább menni azon az úton, de addig rossz irányba mentem. És ha tovább mentem volna, hiába való lett volna az egész, mert nem lett volna út. Jézus Krisztus az út. Mindnyájunk kell jutni arra a pontra a mi életünkben, hogy döntjük. Én elfogadom Jézus Krisztus, mint személyes megváltót, vagy én valami más megoldásban bízom. Az a másik megoldás lehetséges egy másik hit, de szerintem a más megoldás a legtöbb embernek azt, hogy mi bízunk saját magunkban. Hogy sok év tapasztalatom van, én elég jó vagyok, én bízom magamban, én bízom az én jó eszemben, az én tapasztalatomban, az elég lesz. A 15. rész, a 19. vers. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha nem igaz a feltámadás, akkor mi azt fulaljuk és predikáljuk, hogy milyen jó keresztény lenni, milyen nagy reménység van. Ha csak az szól, hogy jobb az életünk ebben az életben, de nem igaz arról, ami szól, hogy mi van a halál után, akkor ez az igé azt mondja, hogy ezt az embert igazán sajnálni kell. Szegény, hogy hisz valamiben, ami nem igaz. Én azt mondom, hogy mindjárt találkoztunk emberekkel, aki hisz valami másban. Amikor beszéljünk egy ilyen emberrel, milyen érzés van bennünk? Én azt mondom, hogy a legtöbb ember helyzetben én sajnálom azt az embert. Én azt mondom, hogy milyen szomorú dolog, hogy ő ebben hisz. Mert előbb-utóbb fog kiderülni, hogy mi a valóság. Sajnálom azt az embert. Az emberek a világban kell sajnálni minket. Én azt mondom, hogy a Krisztus nem támad fel, igen. De, ha mi nézünk a tények, mi mást látjuk. Mi azt látjuk, hogy Jézus Krisztus majdnem 2000 évvel ezelőtt legyőzte a halált. Legyőzte Sátán a kereszten. Amikor ő eleget tett a mi bűneinkért. A Krisztus munka a kereszten elég volt mindnyájunknak. Elég volt új életet adni mindnyájunknak, ha mi elfogadjunk ezeket a tényeket. Lépjünk tovább most az utolsó versre. Ebben az ige szakaszban az 58. vers. ezért szeretett testvéreim. Ezért. Ez mihez tartozik? Én azt mondom, hogy ez visszanéz az első 57 versre ebben a fejezetben. Ezért, hogy mi tudjunk azt, hogy Jézus legyőzte a halált. Ezért, mert mi tudjunk azt, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt a halálból. Azért, hogy a mi reménységünk nem áll meg a halálnak. Azért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjatok, hogy fáradozásatok nem hiába való az Úrban. Hogyan hat a feltámadás a mi életünkre? Azt mondja, hogy az, hogy mi tudjunk, hogy ez igaz, akkor mi szilárd és rendítetlen tudunk lenni. Olyan stabil. A példa, amit látjunk néha a Bibliában, amikor van egy fa, ahol a gyökerek nagyon mélyre mennek. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, az egyik haladás ünnep az Egyesült Államokban, az mindig az utolsó vagy a negyedik csütörtök novemberben, és nálunk azt csináltunk, hogy általában az egész rokonság hozzánk jöttek. Egy 20-30 ember volt a házban akkor, és valahogyan aznap reggel én döntöttem, hogy volt egy fűzfa ott az udvarunkon, amit az édesapám mondta nekem nagyon régóra, hogy ezt a fűzfát kell kiszedni. És én reggel 8-kor kimentem, azt mondom, jó, én gyorsan kiszedem ezt, mielőtt a rokonok érkeznek. Én ástam, és én ástam, és én egy hatalmas lük ástam ki ez a fűzfa körül, és minden eszközzel én próbáltam a gyökereket vágni, de az a fa teljesen szilárdon. Én azt mondom, hogy mindegy, hogy már egy méter mélyre mentem, az a fa teljesen stabil volt. Végre, amikor érkezett a 10 unokatestvérem, akkor 10-en együtt nagyon nehezen tudtunk végre leönteni ezt a fát. De amit én tanultam abból, hogy ha a gyökeret mélyen mennek, akkor nem lehet mozdítani valamit. És azt kell látni, hogy a mi életünkben nagyon mélyen kell menni a gyökerek. Miben? Azok az igazságok, amit mi találjuk a Bibliában. Azok az igazságok, amit látjunk, ami igaz Jézus Krisztusról. Az, hogy ő egy bűntelen életet élt. Az, hogy ő meghalt a kereszten a mi bűneinkért, megtemette és feltámadott. Emiatt mi tudunk szilárdon állni abban az igazságban. És nem csak a szilárdságról van szó itt, hanem azt mondom, hogy bűzgókodjatok, hogy lelkesen vegyünk részt a szolgálatban. Kérdezem, milyen a te hited most? Olyan a hited, hogy te azt mondod, hogy jó, én kész vagyok aktívan szolgálni? Ez olyan igaz számomra, hogy én nem tudok csendben maradni az én hitemről? Valahogyan én azt látom, hogy az Isten elvárása az, hogy mi mindnyájan kivétel nélkül, ha a Krisztusé vagyunk, akkor lelkesen részt veszünk a munkában. Lehetséges, hogy ezen a húsvéti délelőttön mindnyájan kell egy kicsit befelé nézni. Vizsgálni a mi szívünket. És fel kell tenni a kérdést, hogy Krisztus ott van a szívemben? Olyan szilárdon vannak az én gyökereim Krisztusban, hogy én más nem tehetem emberek előtt, mint vállalom azt, hogy Jézus Krisztus a megváltom. Érzem és látom azt, hogy a munkatársam, a szomszédom, az iskolatársam elveszett Krisztus nélkül. Látom azt, hogy az öröm hír az én kezemben van. Csendben maradunk, amikor a mi kezünkben van a megoldás az elveszett embereknek. Az utolsó rész ennek a versnek az, hogy a fáradozásatok nem hiába váló az Úrban. Miért nem hiába váló a fáradozásunk? Azért nem, mert Jézus Krisztus él. Mert Jézus Krisztus feltámadt a halálba. Legyen ez, ahol a mi gyökereink erősen maradnak. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket, hogy nem csak a fejünkkel ismerjünk tényeket, hanem segíts, hogy azt, hogy mi tudjunk ezeket a tényeket, ez hat a mi életünkre, azt, hogy hogyan éljünk. Azt, hogy mi tudunk szilárd és rendíthetetlen lenni a támadások ellen. Az, hogy mi tudunk lelkesen, örömmel képviselni téged ebben a világban. Amikor elfáradunk, amikor elcsögedjünk, kérjünk, vigasztal meg minket, mutasd meg nekünk, az ige által, testvérek által, bármilyen módon, amit te találsz megfelelő, mutasd meg nekünk, hogy a mi hitünk nem hiába való. Mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Amen.